A 2024. december 22-i adás ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 16 óra. Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek.
Köszöntöm a Bartók Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Madarás Zsolt. Nyáron korábbi műsorainkból válogatunk itt a lemezelőben. 2013. július 6-án volt vendégünk az áprilisban 94 éves korában elhunyt Cigány György, Erkel Liszt és József Attila díjas író, költő, rádiós és televíziós személyiség. Most ráemlékezünk. Sok szeretettel köszöntöm a stúdióban egykori kollégánkat, Cigány Györgyöt. Köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk, és elhoztad kedvenc felvételeidet.
Kicsit meghatottan vagyok itt, mert ugyancsak otthon érzem magam, hiszen ha jól számolom, majdnem 50 évet töltöttem el ezek közt a falak között. Ebben a stúdióban nem is olyan régen, talán 7 esztendeje, még reggelente veled, Vánkövi Gyulával együtt sokszor dolgoztunk, mert hiszen hát ugye a muzsikáló reggelt itt azt hiszem szombatonként, az volt az én napom, vezettem, úgyhogy tudom, hogy reggel 5 órakor megérkeztem, megittem egy kávét, kiteregettem az újságokat, egy lapszemle is legyen, és aztán hát elkezdődött az a számomra is nagy örömet, élvezetet adó munka, hogy hát zenékről pár szót mondtunk, és talán másoknak is örömet szereztünk velük. Most is ez történik, ugye?
Így van. Nagyon sok adás kötődik a nevedhez, nem csak itt a rádióban, hanem a televízióban is, de talán, hogyha valakinek azt mondom, hogy Cigány, hogy mindenki azt vágja rá, hogy ki nyer ma, hiszen ezt a műsort 42 évig ment a Magyar Rádióban, egész pontosan a Kossuthon, és ezt te találtad ki.
Igen, ez igaz, én kezdtem el, először a Hungária Kávéházban nagy izgalommal megrendeztük az első adást. Arra emlékszem, hogy a kollégák azt mondták, hogy ilyenkor tumultusra kell számítani, és hát jól legyen ott azért rendőrségi készültség is. Hát rendőrök voltak, de nem akartak játszani, ellenben volt mégiscsak 9 játékos, később aztán sokan. Volt olyan vidéki adásunk, hogy 50-en, 100-an voltak, Berettyói faluban éppen. Hát szóval azt mondhatom, hogy csodálatos élményeket szerzett nekem ez a játék, mert roppant demokratikus játék volt. Azért mondhatom ezt, mert ezt a tényleg a hallgatói műveltségtől független a hallgatónak minden rétege foglalkozása szívesen hallgatta, és talán értette is jól. Mert tudom, hogy Ottlik Géza fölhívott néha délután, na hallgattam ma a Kinyermát, ez egy tudta, azt nem tudta. Ferencsik mindig mondta, hogy amikor megy Balatonfüredre az autóba bekapcsolja, mert borzasztóan izgatta őt, hogy mit fognak felelni a játékosok, és volt olyan egész egyszerű parasztember, aki azt mondta, hogy ő úgy aratott, hogy a hátán volt a táskarádió, és hallgatta a Kinyermát. Tehát azt mondhatnám, hogy ez aztán demokratikus játék volt, ez mindenkinek szólt, és ez is volt a dolga, hogy fölkeltse a kíváncsiságot. Valaki arra figyeljen, hogy mi ez a szép, mert már egyszer hallotta, ismerte, más kíváncsi legyen, hogy mi lehet ez, mert nem tudja kitalálni, és sokaknak pedig újdonság volt, és mégis bizalommal hallgattak bennünket, mert tudták, hogy valami kis érdekes motívum felvillan arról, valami furcsát megtudnak, hogy mikor írta, miért írta, szomorúságot, vidámságot vegyítve, tehát egy kis életdarabka volt 10 percben.
A hallgatók közül bizonyára sokan tudják, hogy te költő is vagy, író is vagy, de az eredeti foglalkozásod, ha szabad ezt mondanom, akkor zongorista, hiszen az 50-es években jártál a Zeneakadémiára.
Hát az 50-es években még a konzervatóriumban jártam, és az is nagyon jó emlék volt, ott Váci Károly, egy doknányi tanítvány volt a mesterem, hogy így mondjam, de ott tanított akkor Sebők György, akinek a nevét biztos jól ismerik a lemezgyűjtők, és hát a Magyar Hangverseny közönség is, mert amíg élt, gyakran járt vissza Magyarországra, Amerikából, és adott koncerteket, és hát ott tanított többek között Sugár Rezső, akinél a kórus mesterségnek a lehetőségeit próbáltuk kitapogatni, és hát sokan mások, és aztán én zongoraművészképzőbe felvételiztem konzervatóri évek után, és akkor hát Kadosa Pálhoz kerültem, aki hát remek muzsikusokat nevelt föl, most nem kell mást emlegetnem, mint Kocsi Zoltánt vagy Ránki Dezsőt, de hát ez egy későbbi nemzedék volt, nálunk sokkal jobbak, de hát mi is nagyon élveztük a Zeneakadémia légkörét, és nagyon jól éreztük ott magunkat, bár én mindig a szívem mélyén úgy éreztem, hogy eredetileg én alkotó művésznek készültem, vagy reméltem, hogy lehet belőlem, hiszen már kamaszkoromban egy novellával egy országos pályázaton díjat nyertem. Ezzel akkoriban nem nagyon lehetett dicsekedni, mert a zászlónk katolikus ifjúsági folyóirat hirdette meg ezt a versenyt, Szent Gellért jubileum alkalmából, és megnyertem a pályázatot, és akkor 46 őszén még a Gellért hegye volt egy nagy szabadtéri szentmise és ünnepség, és ennek a végén adták át a díjakat, és nekem Mindszenty József herceg prímás adta át egy készfogással azt a, nem tudom, 100 forintos vagy 200 forintos díjat, amit lehet, hogy nem is volt akkor még forint, de már volt talán. És hát mondjuk így kezdődött az irodalmi pályám, hát a következő esztendőkre nem túl jó ajánlólevélként. És akkor talán az is segített a zenei pályára, hogy mint elég virtuózan zongoráztam kamaszkoromban, hát ugye persze elsősorban Liszt darabokat, hogy ilyeneket, mint a BACL fantázia és fúga, meg a Mefisztó kerüngő, hát amiket egy kamasz boldogan játszik, mert száguldhat a keze és csilloghat. Akkor aztán hát ugye elkomolyodva kicsit már jöttek nehezebb darabok, már zeneileg nehezebbek, talán így mondhatom, mint a Schumann szimfonikus etüdök. Azzal felvételiztem én a Zeneakadémiára, azt Kadosa meghallgatta, és hát azt mondhatnám, hogy hát egyértelműen és örömmel felvettek a zongoraművészképzőbe, hogy aztán mégsem ez lett a hivatásom, abban ez az irodalmi motiváció jelen volt, egy kicsit a rádióhoz is azt hajtott, hogy én szóval is megpróbáljam kifejezni magam, és mindig úgy éreztem, hogy egy hangverseny közvetítés, hát később mondjuk egy pápalátogatás kommentátori szerepe, ez mindegy kicsit az irodalomhoz közel van, mert fogalmazni kell, valamit el kell tudni mondani, közérthetően és mégis lehetőleg szépen a hallgatóknak vagy a tévénézőknek. Tehát itt én úgy éreztem, hogy számomra a zene, a rádió, a televízió, az irodalom, az valamilyen módon hát egy több szólamú darabként együtt van, de az egy darab.
Szerencsére azért a zongorázásodat is felvételek őrzik. Most Bartóknak egy fiatalkori zenekari darabja következik, a második szvitnek, egész pontosan ennek egy zongora átirata, egy két zongorás átirata.
Ez egy nagyon kedves emlék, még Kurták Gyuri volt az, aki egy kicsit segített nekünk ezt a darabot összehozni, ő nagyon jó kritikai érzékkel, egy-két motivumra, dologra fölhívta a figyelmünket. Kertész Lajos, aki kitűnő zongorista volt, főleg Bartókot, Lisztet játszott, és hála Isten most is jó egészségben él még Keszthelyen. Igen, idős, nálam jó 5-6 évvel idősebb, pedig hát én is 82-ben vagyok, és még most felvétele volt Lajosnak, nem olyan régen lemez felvétele. Hát ővele jó barátságban lévén elővettük ezt a darabot, ami ugye ennek a még Richard Strauss Liszt hagyományokat, de már a népzenét is fölismerő Bartóknak az első, azt mondhatnám, felnőtt műve, ami már nagyon összefogott, tömör, ugyanakkor hát indulatilag már benne vannak az ő személyes jegyei, és ezt a darabot úgy látszik, ő is szerette ezt a zenekari darabot, amit valamikor 1905-ben, 1906-ban írt, mert 1941-ben Pásztori Dittával a két zongorás változatát, amit közben elkészített, előadták és játszotta. Hát mi is örömmel játszottuk ezt a darabot, különösen a második tételét, ami eredetileg egy scherzando tétel volt, de itt a két zongorás változatban valamiért Bartók már Allegro Diabolico-nak hívja, valami ördögi zenének, talán azért, mert valami reminiscencia, Liszt, Hámor szonáta, a Faust, a Mefisztó fúgák világából visszavillan ebbe. Hát ez a darab szintén örömet okozott, és nekem meg nagy örömet okoz, nem is tudtam, hogy ez a felvétel még megvan, amikor beszélgettünk, nem tudtam, hogy megtaláljátok-e, vagy nem, vagy letörölték régen, hogy helyette valami mást jobbat vegyenek föl. Na de ha megvan, akkor meghallgathatjuk.
Bartók második szvittjének két zongorás változatát hallották, a második tétel hangzott el, Kertész Lajos és Cigány György zongorázott. Azt mondtad, hogy kb. 50 éve nem hallottad ezt a felvételt.
Én valóban nem hallottam, egyrészt valószínűleg ritkán játszák, hiszen a Bartók övben is aránynak ritkán szólal meg a zenekari darab az eredeti, de ez a két zongorás változat, mondom, amit talán említettük, hogy Chicagóban Pásztori Dittával játszott 41-ben Bartók, az végképp ritkán, úgyhogy örülök, hogy most előkerült.
Ez egy virtuóz nehéz tétel volt.
Hát ez igen, ugye ez a bizonyos diabolikus tétel, ez valóban virtuóz zene.
Ilyenkor nincs egy kis nosztalgia, hogy hú, lehet, hogy mégiscsak a zongorázást kellett volna választani?
Nem, mert azt hiszem, hogy én a zongorázásból sok mindent átmentettem a költészetbe, hogy nekem megjelent ez a most már 27. vagy 28. könyvem az idei könyvhétre éppen. Ebben a zenének nagy szerepe van. Nem úgy, hogy témát adott volna, tehát nem zenéről írok én, főleg versekbe vagy novellákba, de a zeneiség az, hát az köztudott a költészetben nagy szerepet visz, és hát az én életemben ez a zene, ez valahogy lélekben áttevődött az irodalomba, tehát nem kidobott esztendők ezek, nem hátat fordítottam a zenének, hát hiszen te tudod a legjobban, itt eleget beszéltük zenéről elmúlt években. Tehát mondjuk én a zene légkörébe benne maradtam, a zene világát, azt magaménak érzem, de nem tartottam egyértelműen fontosnak, hogy okvetlenül én zongorázzam. Boldog voltam, hogy nálam sokkal tehetségesebb, jobb zongoristák előadásában hallhatom azokat a darabokat, amiket én is el tudok játszani, és amiket szeretek, de tudtam azt, hogy hát más dolgom is van az életben, a rádió és a televízió, ezt én nem becsülöm le, mert nekem csodálatos élményeket adott az, hogy itt lehettem 56 tavaszától kezdve, és hogy én még hosszú portréműsort készítettem Megyeszai Vilmával, vagy élőadást Sárdi Jánossal a lakásáról, vagy Závodszky Zoltánnal beszélgettem, Nádasdy Kálmánnal együtt műveltségi versenyeket, dupla vagy semmi játékot, operáról, Petrovics Emillel, Mátray Beteg Béla volt egyik zsűritagma, már nem emlékeznek ezekre az akkor nagyon becsült, joggal becsült nevekre, és hát ez hihetetlen nagy élményt jelentett egészen az utóbbi idő, amikor aztán már televízióban Ottig Gézával, Vörös Sándorral, Mánd Ivánnal, vagy Solti György karmesterrel, amikor itthon volt, készítettem műsort, vagy hát amit emlegettem, hát az Antal József temetésétől kezdve társadalmi eseményeknek a kommentátori szerepét vállalhattam rádióban, televízióban, ez sok örömet jelentett. És mindez valahogy azért koncentrálódott az irodalomba, a költészetben, a prózámba, és ennek örülök, hogy ezek együtt lehettek valamiképpen.
Amikor most hallgattuk ezt a felvételt, akkor azt mondtad nekem, hogy ha csak úgy hallanád ezt a felvételt most a Bartók Rádióban, akkor nem biztos, hogy fölismerned, hogy te zongorázod.
Hát az ember feledékeny, igen, már ez 40 éve készült ez a felvétel, és nem gondoltam volna rá, nem ismertem volna rá, hogy ezt mi játsszuk a Kertész Lajossal.
Szerencsére több felvétel is megvan itt a rádióban, most egy Sugár Rezső mű következik. Róla már beszéltünk, hogy ő is volt a tanárod, és néhány hónappal ezelőtt Szilágyi Tibor volt a vendégünk, akkor ő hozott egy Sugár Rezső művet, mégpedig a Hősiének című oratóriumot, amit talán a legjobban ismernek a hallgatók, de most egy barokk szonatina következik.
Hát a Hősiének az számomra is jó emlék, mert ugye ez egy, azt hiszem, eredetileg egy egyházi oratórium lett volna, de hát arra nem volt alkalom, és akkor kitalálták Romhányi Józseffel, Sugár Rezső, hogy hát egy történelmi oratórium legyen, mégis egy hős, a hős Hunyadi János, és megszületett ez az oratórium. De akkoriban ugye nagyon szigorú volt a lektorátus, és a Zeneművész Szövetség némileg politikai szempontokkal is inspirálva meg akarta hallgatni ezeket a műveket, hogy tényleg alkalmasak-e egy nagy bemutatóra. És akkor a Rezső csinált ebből egy kétzongorás változatot, és szólistákkal, de a kórus meg egyebeket, hát mind a zongora kellett, hogy helyettesítse. Bemutattuk a Zeneművész Szövetségbe, és számomra nagy megtiszteltetés és öröm volt, hogy hát diák gyerekként, még a konzervatóriumban kamaszként jártam, de már virtuóz zongoristának számítottam, megkért, hogy játsszuk el együtt ezt a darabot, és akkor gyakoroltuk, a lakásán együtt voltunk, és bemutattuk. Tehát mondjuk a hősi éneknek minden taktusát, azt viszont felismerném, azt kívülről tudom, és aztán megtanultam a Sugárnak ezt a nagyon virtuóz és szép darabját, a szonatinak kicsit megtévesztő cím, mert valójában egy súlyosabb hangvételű barokkos darabról van szó, barokk szonatina, de hát persze a barokknak a 20. századi átértelmezésében. Játszottuk még a hegedű zongora szonátáját is, egyáltalán Sugár Ezsővel aztán jó barátságba került, és élete végén nagyon sokszor találkoztunk, és szerettük egymást. Hát akkor a barokk szonatina, de csak a 3. tételt hallgassuk meg, a fúgát.
Sugár Rezső barokk szonatinájának 3. tételét hallották Cigány György előadásában. Hát ez is egy meglehetősen nehéz darab volt.
Igen, elég virtuóz, különös ez a 3. tétel. Én hozzá nagyon közel állnak a Sugár darabok, és sajnálom, hogy aránylag ritkán játsszák ezt az egykor olyan népszerű és valóban méltán népszerű zeneszerzőt. Tényleg azt hiszem, hogy a Bartók Odály utáni nemzedéknek Farkas Ferenccel együtt egyik legkiemelkedőbb tagja volt.
Beszéltünk már róla, hogy több verses köteted is megjelent. Fáy András dolgozott egykor itt a rádióban, és ő zenei szerkesztő volt, főként sanzonokat és dalokat komponált a verseidre.
Igen, és sanzon műsorokat szerkesztett, és valamikor egy ilyen nagy délelőtti műsor volt a 6-os stúdióban, és akkor hát közönség előtt, és tudom, hogy Darvas Iván is többek közt ott énekelt, másokkal együtt szerepeltek, és a szünetben valamiképpen én éppen az akkor megjelent verskötetemet dedikáltam Fáy Andrásnak, ez valamikor 74-ben lehetett, mert ez volt az első verskötetem az aszfalt folyók, hát ezt a hála Isten mostanáig, ahogy mondtam neked, már talán a 27-en is túl vagyunk, és akkor a Darvas ott állt mellettünk, és hát persze olyan szépen kivette az András kezéből a verskötetet, és elkezdte lapozgatni, olyan kíváncsian ráért, és ottan olvasgatta a verseket. És aztán elfolytatódott a műsor, mit sem sejtettünk, és egyszer csak két dal között a Darvasével azt mondja, most pedig engedjék meg, hogy fölolvassak egy verset, és elkezdte az Én Vándordal című versemet fölolvasni, és elmondta akkor prózában a verset. És akkor ez inspirálta a Fáj Andrist, hogy megkomponálja, és akkor később a Darvas Iván ezt el is énekelte televízióban és a rádióban is. Hát aztán ugye a Fáj sok más versemet is megzenítette, és ittette, sőt, hát Gárdonyi Géza Isten rabjai regénye nyomán írtam egy verses változatot, ezt elneveztük Sanzon Oratóriumnak, és ez is hát a rádióban megszólalhatott annak idején, ez nem is annyira régen talán már, de hát mindesetre ez a Vándordal, ami hát egy kicsit az én költészetemnek egy ilyen sanzonszerű, de mégiscsak a hazafiú érzésekkel telített darabja, ez elég nagy sikert aratott, és ezt azóta is sokszor énekelték. Jelent meg ilyen vers összeállítás egy előadó művészek a lemez, a Vándordal, mert ez volt a vége. Tehát mondjuk valamiképpen szimbolikussá vált a költészetemben, hogy a Vándordal jelen van, és örülök, hogy Darvas Iván részt vett ebben.
Ezt az országot józanul kell szeretni, mint hűskezi favágó apánknak. Ezt az országot egyszerűen kell szeretni, mint gyermeket, aki vérünkből való. Ezt az országot szerelmesen kell szeretni, mint a forró földeken kapáló lányokat. Ezt az országot megsiratva kell szeretni, mint a tarka temetőt, mint a tarka temetőt, mely anyánkból virágzik. Ezt az országot leborulva kell szeretni, mint suttogó párunk könnyeit, melyekkel eltemet.
Fáj András, Cigány György Vándordalát hallották, Darvas Iván énekelt, a felvételen a Randevú zenekar játszott, és most áttérünk azokra a felvételekre, amiket szívesen hallgatsz otthon. A Vízé lesz a főszerep a következő percekben, egy Liszt művel folytatjuk az adást, a zenetörténet ezt tartja az első impressionista zeneműnek.
Hát valóban így van, mert Liszt vízzenéi nem egy van sok, ez valamiképpen megelőzte talán 30 évvel is Debussy és Ravel ismert darabjait, amiket hát jobb szó ilyen impressionistának nevezünk, amikben hát sok a csobogás, sok a villódzás, sok a természeti szépség, a természet valahogy jelen van bennük, még ha nem is arról szólnak, nem tematikusan szólnak a vízről, nem sugalnak valami lefordítható szavakkal elmondható tartalmat, csak az atmoszférát. Hát mondjuk eszembe jut Apolliner neve, ugye őneki van olyan rajzverse, amiben a szökőkút vízsugarai hajladoznak, ha emlékszel rá, egy képvers, szavakból vannak, ugye versorokból. Ó, ég felé szökelő emlék, ez van írva az egyik sugárra, és egy másik áge vízjáték fűzfa képeiből sír a szökőkút is felettem. Hát mondjuk a természet tüneménye az izlandi forrás, a gejzír, s művészetek ihletője a városok, kastélyok, költői adománya, a szökőkút. Hát ez nyilván, pláne Rómában sokat járt, ugye Liszt Ferenc ott élt, ott lett abbé, Hát ugye érdekelte a szökőkút, vagy a villadesz, tehát ott lakott is. Ugye Respighi zenéjét is emlegethetjük, harangszót, lombsusogást, madárcsicsergés is társít a Villa Medici kutyának alkonyi csobogásába, de a vízjátékét örökíti meg Ravel zongora darabja is, majd még talán, ha sor kerül rá, akkor beszélhetünk róla pár szót is, meghallgathatjuk. De Debussynek is van ilyen darabja, az pedig az Alhambra vízmedencéjének hol fényes villódzásaiból fakadt este Granadában. De inspiráló előzménye mindezeknek a Villa d'Este szökőkutyai, szinte 20. századi már ez a vízcsobogás ebben a lisztdarabban, ami romantikus is, és mégis, ahogy te is mondtad, a impressionista Ravelt és Debussyt előzi meg. Valamikor írtam is egy jegyzetet erről, most már itt egyik könyvemből, hadd idézzek egy mondatot. A nyugalom fáradhatatlan lendülete épül, omlik a szökőkút természetében, a monotónia dinamikája él, a csendesség zsong benne, mint rózsafüzér csuttogó apácák hangja, szelíd erő, türelmes szárnyalás, lendület a mozdulatlanságban, szakadatlan újjászületés, boldog, eleven várakozás.
Kocsi Zoltán játszotta Liszt Ferenc a Villa d'Este szökők útjai című művét. Most egy olyan mű következik, ami ez alapján íródott, vagy ez inspirálta. Ravelről van szó, egy fiatalkori művéről, és ott is a víz játssza a főszerepet.
Tüneményes Ravel darab ez, a Jeu d'eau, a vizek játéka, amiben már a zeneszerzés technikának minden fortéja jelen van, van benne ostinátó, orgonapont, glisszandó, tremoló, de mindez a színek szolgálatában, ebben az áradó ragyogásban, ami a természetből árad, és ami Ravel zenéje, tökéletesen tudta ezt visszhangozni, és belőle is árad. Egyébként hát költői inspirációja ennek is van, mint annyi zenének. Henri de Régny szimbolistának nevezett francia költő versorát idézte Ravel, Dieu fluvien rion de l'eau qui le chatouille, vagyis hát valami ilyen, hogy a víz érzéki érintései nevet a folyamisten, valami ilyesmi, vagy a nevető folyamisten, tehát valamilyen görög régi hangulat szól ebből az életörömnek ez a szinte diadalittas zenéje. Hát nagyon szerettem ezt a Ravel darabot, és hát azt hiszem, hogy a Ravel is aztán egy sereg ilyen remek vízizenét írt, mint Debussy is, de ez a vízizene, ez már mind jelen volt, ahogy előbb emlegettük Liszt Ferenc életművében is. Hát akkor Ravel, Jeu d'eau. Thank you.
Ravel 1902-ben komponált Je Dors, a vizek játéka című művét hallották, amelyet tanárának Gabriel Fauré-nak dedikált. Felvételünkön Robert Casdesus játszott. Azt tudja mindenki róla talán, hogy az operákat is nagyon szeretett, tehát sokszor találkozunk az operaházban is, de azt mondtad, hogy az egyik kedvenc operád a Gianni Schicchi.
Hát ez egy tüneményes kis darab, ugye egy egyfelvonásos tömör valami, ami visszanyúl a Dante Divina Commedia egyik mulatságos jelenetéhez, az a, hát mindenki által jól ismert történethez, hogy hogyan akarnak a kabzsi családtagok hozzájönni az elhunyt örökségéhez. Igen, ám csak nem hagyott rájuk semmit, és egy a szomszéd ravasz parasztot, a Gianni Schicchit hívják át, hogy segítsen, hogy a testamentumot hogy lehet megváltoztatni. És hát ő kitalálja, hogy még, ugye még senki nem tudja, hogy a bózó úr meghalt, hát akkor ő fekszik az ágyába, és az orvos, mikor jön, mondja, hogy már jobban vagyok, csak hagyjon békén, hogy fölismerje, hogy más fekszik ott, és az el is hiszi ezt, és sikerül elhitetni, hogy a Gianni Schicchi most fog majd rendelkezni az örökségről, és el is kezd rendelkezni humoros jelenetek során, és hát természetesen ott tapasztalják aztán a jelenlét, hogy nem nekik adja, hanem saját magának a örökséget, és nem tudnak mit tenni, mert ugye hát ez a súlyos törvénytelenség, és hát ugye a fél kezét levágják annak, aki ilyet csinál, és mindig lengeti a kezét, hogy nehogy merjenek szólni, mert ugye akkor majd így járnak porul, és hát így történik meg ez a huncutság, ami a Dante Divina Commediában a pokolban le van írva, és hát annak idején én nekem nagyon mulatságos volt, említett Nádasdy Kálmánnal, ugye sokszor dolgoztunk itt együtt a rádióban, ezekben a műveltségi versenyekben, játékokban, és hát vele is készítettem persze hosszú beszélgetéseket, és elmondta, hogy ő fiatal emberként 1921-ben az első nagy költői, fordítói munkája az volt, hogy a Gianni Schicchi szövegét magyarra fordította, és hát akkor elmondta nekem, ugye, hogy a firenzei parasz nótáján derültek már az operaházban, a próbákon, ugye idézem, ó szép Fiorenza, ó Andalitto esték, félkézzel búcsúzom, mert másfelét lenyesték, és mint egy gibelinnek a galléron kitették. Hát a Puccini csúfolódó dallamai, ugye így a Nádasdy Kálmán magyar szövegével szólaltat meg akkor, és hát sajnálom is, hogy mostanában azért az operában már a magyar fordítások nem nagyon szólalnak meg, hiszen annyira nemzetköziek lettünk, hogy mindent, és ezt nem is vitatom, hogy ennek sok szépsége van, eredeti nyelven lehet hallani, meg a mi lemezünkön is azt hiszem Melis György Ferencsik vezényletével és a kitűnő művésztársait, a Kalmár Magda énekli a Lauretta szerepét, hát ezek is ugye olaszul énekelték. Én nem mondom, az olasz szöveg nyilván nagyon szép, de azt hiszem, hogy a Nádasdy magyar fordítása olyan bravúr volt, hogy azért kár, hogy időnként nem hallhatjuk, hát legalább prózában elmondtam, és hát ebből a tüneményes darabból hallgassunk meg egy részletet, persze olaszul, de ezekkel az említett remek szereplőkkel.
És hát ne a legismertebb részletet, hiszen a Gianni Schicchiről mindenkinek az O mio bambino caro Lauretta áriája ugrik be elsőre, de most egy másik részlet következik az operából.
Lascio a Simone i beni di fuce, grazie alla città i poteri di finire. Ha detto i campi di prato, Anella ed a Geraldo i beni tempoli, alla Cesca ed a Marco i beni a quintole.
Ora siamo alla luna, alla casa ed ai mulini.
Lascio la mula, quella che costa 300 fiorini, che è la migliore mula di Toscana. Al mio devoto amico Gianni Schicchi.
Cosa vuoi che gli importi a Gianni Schicchi?
di quella mula.
Niente buono, Simone, lo so io quel che vuole Gianni Schicchi. Lascio la casa di Firenze al mio caro, devoto, affezionato amico Gianni Schicchi. Addio Firenze, addio cielo divino, io ti saluto.
Disturbi del testator la volontà.
Messer Amanzio, io lascio a chi mi pare. Ho in mente un testamento e sarà quello. Se gridano, sto calmo e canterello.
A che voce vuoi?
E i mulini di Signa.
I mulini di Signa.
I mulini di Signa. Addio Firenze, li lascio a caro. Addio cielo divino. Affezionato amico Gianni Schicchi. Oh! E ti saluto con questo monterino. La 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 la. Ecco fatto. Zita, di vostra borsa date 20 fiorini a testimoni e 100 a buon notaio.
Messer Buoso, grazie.
Niente saluti. Andate, andate, siamo forti.
Puccini Gianni Schicchi című egyfelvonásos operájából szólt a részlet, amelynek ősben mutatója 1918-ban a New York-i Metropolitanben volt. Felvételünkön a címszerepet Melis György énekelte, a Magyar Állami Operaház zenekarát pedig Ferencsik János vezényelte. Hát most visszatérünk Liszthez, aki nagyon meghatározó volt az életedben, hiszen vagy játszottad, vagy írtál róla, és most egy olyan mű következik, amelyből két változatot is, vagy két darabot is írt Gyász gondolat címmel, és mind a kettő Wagnerhez, illetve Wagner halálához kapcsolódik.
Ezek csodálatos darabok Liszt életében, és mondott, hogy Wagnerhez kapcsolódik, és Wagnerhez ezeket az öregkori darabokat hallgatta, és ennek van valami furcsa, groteszk valóság darabka ez, hogy Wagner, és ezt a Kozimától, Liszt lányától, Wagner feleségétől tudjuk a naplóban, értetlenül állt ezekkel a darabokkal szembe, hisz ezek már annyira modern darabok hangrendszerükben és a dur-moll hangharmóniákat keverve, hogy már teljesen a 20. századot előlegezik meg, akár Schönberget. Tehát egyszerűen érdekes módon a Liszt eljutott ezekben a puritán lecsupasztott darabokban szinte a 20. századig, Wagner pedig úgy érezte, hogy a zene az ő csodálatos, valóban csodálatos muzsikájával bezárult. És azt mondta a lányának, hogy apád valami lehetetlen dolgokat ír, és meg volt botránkozva, hogy hát ennek semmi értelme nincs, milyen zene ez. És a Liszt ugye akkoriban Wagnernél lakott Venencében, a Palazzo Vendraminban, amikor egy halotti gondola látványa, balsejtelmeket, ilyen izzó látomásokat keltett benne, és 6 héttel Wagner halála előtt írta meg, ahogy te említetted, ennek a gyászgondola darabnak az első változatát. Valamiképpen az evezőlapát lassú lüktetését sejtjük ebben a fájdalmas, makacs, monoton zongoralapnak az egymással torlódó, hol felfénylő, hol árnyékba boruló és kegyetlenül ismétlődő harmóniáiban. Hát ezek a Liszt öregkori darabokra jellemző, nagyon keserű és kemény akkordok és gondolatok, és aztán már a Liszt saját halál előtt néhány hónappal írta meg a második változatot, aminek van nem csak zongoradarab változata, hanem azt átírták cselló zongorára, éppen Kocsis Zoli emlegette múltkor, hogy ez megrendezett rettentően szép így ez a cselló zongora változat a Gyász gondolából. Én nem sok olyan verset írtam, ami zenéről szól, de ez a Gyász gondola mégis adott alkalmat arra, hogy egy ilyen címen Liszt parafrázist írjak, hogy megint Liszt fogalmat használjak egy versben. Hát néhány sorát, mielőtt megszólal a Liszt Gyász gondola, talán felolvashatom. Mind szíve közepében égve, látjuk-e létnek nincsen széle, nincs más, csak égi történések csendje. Toronyzanél, halk, makacs ütésekre mozdul a tengerterelő lapát, vízbevert árnyakból nőtt paloták ablakában kocka sötét, kialvó csillár, hídlángja síremlék rialtó, feketére ázott kapukő villan, harangüt, tétlen öröm csontjaimban. Fehér a falak szertartása, már karing és fátylak, fekete hattyú csónakja ring itt Velencének, sehol az ének, csak lassú evező, csupán elszánt erő lüktet, s mintha egy volna mind, szorongó szívhajt gondolát.
Thank you.
Elhangzott Liszt Ferenc Gyász gondola, második változat, a cselló zongora átiratot hallották, felvételünkön Banda Ede játszott Gordonkán, Lantos István pedig zongorán. Ravellel fejezzük be a műsort. Daphnis és Chloe a balett címe, ez ugye Gyagilev megbízásával az orosz balett számára így komponálta. Van, de azt mégsem hiszem, ez a balett, amit ismerünk, hanem ez ebből készült két szvít változat. Két
így van, igen. Hát ugye annak idején nagy feltűnést keltett maga a balett Gyagilevnek, Nizsinszkinek köszönhetően, ha jól számolom, éppen 101 éve, és talán én egy éves voltam, amikor Ravel Budapesten hangversenyzett Margaret Longgal. Tehát mondjuk a Ravel emlékekhez hozzátartozik rögtön az irodalom. Babits Mihályt is szívesen idézem a Daphnis és Chloe-val kapcsolatban, mert hiszen ez valamiképpen a második-harmadik századik ponyva regényekhez nyúlik vissza, volt az a Jamblichos féle Babiloniáka, amikor hát ugye érdekveszítő kalandokról volt szó, bilincsbeveretésről, persze aranybilincsbe, keresztrefeszítés, és mindez bőséges pornográfia, tehát azt mondja Babits, hogy kész volt a ponyva regény, ugyai ma ismerjük minden kellékével, de a ponyva irodalom romlatag és buja termése trágyázza sokszor a szellemi talajt, amelyből egy-egy igazi remek mű kinőhet, és itt már arról a darabról van szó, ami Ravelt is ihlette, Longos pásztor meséjéről, de most Babits szavait idézem természetesen, arról a bizonyos pogány életörömről, amiről a 20. század elején annyit beszéltek a költők, álom a bűnbeesés előtti időről, és hát kalandról itt már annyira nincsen szó, inkább az egész egy gyermeki szerelem, csodálatosan szűzies, és mégis érzéki ébredése. Hát ez aztán a zenében csodálatos módon jelen van. Daphnis második szvítjének az utolsó tétele valójában egy bachanália, és hát ebben a boldog, önfelett táncban, táncmuzsikában értjük meg azt, hogy milyen is lehetett ez a Ravel képzeletében ez a görög világ, és hát milyen örömet szerez nekünk most együtt Longos történetével Ravel muzsikája.
Thank you.
Ravel, Daphnis és Chloé második szvittjéből a Danse Générale-t hallották, a Filharmónia zenekart Carlo Maria Giulini vezényelte. Köszönjük szépen Cigány Györgynek, hogy eljött hozzánk és elhozta kedvenc felvételeit.
Én köszönöm, hogy meghívtatok. Azt mondhatnám, hogy 82. nyaramnak az öröme az, hogy van vers, van zene, ezek a zenék, amiket itt felidéztünk, ez ad fényt.
2013. július 6-i műsorunk ismétlésével emlékeztünk az áprilisban elhunyt Cigány Györgyre. A műsorban már hallottak egy részletet Bartók Béla két zongorára komponált szvittjéből. Most kérem, hallgassák meg a harmadik és a negyedik tételt. Cigány György és Kertész Lajos játszik. A felvétel 1963-ban készült.
Thank you.
Bartók Béla két zongorára komponált szvítjét hallották, illetve annak harmadik és negyedik tételét. Cigány György és Kertész Lajos játszott. A felvétel 1963-ban készült. Jövő héten vasárnap délután 4 órakor Radnóti Zsuzsa, Kossuth és Jászai Mari díjas dramaturgra emlékezünk, aki márciusban 88 éves korában hunyt el, és tavaly januárban volt műsorunk vendége. Ezzel közvetlen munkatársaim Boda Eszter és Molnár Rende nevében is megköszönöm figyelmüket, további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt, viszont hallásra!
A 2013. június 2-ai műsor ismétlését hallották. Műsorajánló. Ma esti jazz műsorunkban Gilberto Gil és családja zenél. A 84. születésnapját ünneplő Grammy-díjas brazil énekes, gitáros és dalszövegíró 2003 és 2008 között Brazília kulturális minisztere is volt. Dalaiban keveredik a bossa nova, a samba és a jazz. Ebu Jazz. Gilberto Gil és családjának 2023-ban rögzített koncertje a Marseille Jazz Festival.